ez a 73-as árverés egy olyan szempontból volt egy ilyen sorsdöntő pillanat, hogy egy csomóan akkor döbbentek rá, hogy hát basszus, műalkotásokkal lehet ugyanúgy pénzt szerezni, mint részvényekkel, hogy megveszed olcsón és eladod drágán. Most viszont nagyon sokan vesznek már műalkotásokat ilyen spekulációs céllal, ugyanúgy, mint egy részvényt, hogy bíznak abban, hogy az idővel majd felmegy az áruk. Világmegváltó, tabu döntögető baráti beszélgetések.
Ez a Nem az Érde podcast. A mikrofonoknál Csorba Eszter
és Sólyom Eszter.
Bele is csapok egyből a közepében ennek az epizódnak, mert megpróbáltuk Eszterrel ezt ilyen small talk-kal felvezetni, de hát elég katasztrofálisan és kínosan sikerült, úgyhogy szerintem egyszerűbb, hogyha lelőjük az elején, hogy mi lesz a téma. A műalkotásokról fogunk ma beszélni, művészet és hasonló dolgok. Minden, ami kapcsolódik hozzá, lesz egy csomó személyes vélemény is, amúgy meg pár statisztika, meg pár kutatás.
Én most szeretnék előre szólni, hogy ha valaki, nem tudom, képzőművészeti iskolába jár, vagy valami, akkor
azt ne hallgassa meg ezt az adást.
Hát, vagy nagyon töltse meg a szívét szeretettel irántunk, vagy kapcsolja le inkább ezt az adást, mert mi abszolút amatőröként és laikusokként fogunk most teljesen belepofázni ebbe a világba, és sértő, bántó véleményeket megfogalmazni.
Amúgy igen, ezt én is gondolkoztam, hogy lehet, hogy jól lett volna, vagy illett volna meghívni egy képzőművészt, vagy egy művészettörténészt, akinek jobb belátása van, de ezt úgy vettem vele, hogy I will do this podcast like a man. Szóval.
Nem azért, de ez a podcast, ez soha nem arról szólt. Van egy pár vendéges adásunk, de itt most mi értelmezzük a világot körülöttünk, ez a mi baráti tabu döntögető világmegváltó beszélgetésünk, és senkinek nem kötelező hallgatni. Azért nagyon-nagyon szeretjük, amikor hallgatjátok, azért léci hallgassatok, de nem kötelező, szóval meg egyébként lehetne ezt úgy is felfogni, hogy valójában az, hogy mi abszolút tudatlanul és bunkon belepofázunk a művészeti világba, az valójában egy ilyen gerilla marketing, hogy interakcióra bírjuk az embereket, mert amikor majd ostromolnak a gyűlölködő, kötözködő e-mailekkel, meg üzenetekkel, akkor valójában ettől fog felrobbanni az elérésünk. Szóval, hogyha valami hülyeséget mondunk, akkor az csak marketing, oké? Okay?
Na jó, szerintem ezt túltárgyaltuk. Kezdjük is fogalmakkal, jó? Mert szeretném tisztázni a művészet és a műalkotás definícióját, és így az elején el akarom mondani, hogy amúgy mind a kettő nagyon szubjektív és gyakran változó lehet, sőt, igazából ez az egész adás a szubjektív lesz. És hát nyilván azért ilyen szubjektív, mert mint emberek eltérő dolgon értelmezünk nagyon sok mindent, és a művészetet is, de azért összeszedtem néhány általános definíciót. A művészet, ugye a művészet egy kifejezési forma, ami lehetőséget ad az alkotónak az érzéseinek, gondolatainak vagy élményeinek kifejezésére. Lehet ez festmény, szobor, zene, mit tudom, irodalom, tánc, vagy bármilyen más kreatív forma. Amúgy nem tudom, hogy vagy vele Eszter, de amikor valaki azt mondja, hogy művészet, nekem valahogy mindig egyből a festészet jut eszembe.
Igen, igen, nekem is. Most ez egyébként egy eléggé ilyen festmény specifikus adás lesz.
A művészet lehet amúgy esztétikai élmény, egyfajta kommunikációs eszköz is lehet ugye az alkotó meg a befogadó között, ilyen érzelmi, intellektuális vagy spirituális kapcsolatot fejezhet ki. Nyilván lehet a kreativitás és az önkifejezés egyik formája. Tükrözhet egy adott kultúrát vagy időszak értékeit, normáit és gondolkodásmódját is, hiszen ugye a történelmi vagy kulturális kontextus fontos lehet egy-egy alkotás megértésében. Ugye a művészet még szakmai készséget és technikát is igényel, tehát ennek a kifejezése is tartozhat a művészet definíciójába, hiszen a művészek az alkotáshoz gyakran speciális eszközöket vagy technikákat alkalmaznak. Fontos megemlíteni a műalkotást, definícióját, hogy a műalkotás egy művészeti kifejezés, amely szintén számos formában jelenhet meg. A műalkotás szó szerinti értelmében egy alkotás vagy termés, amely az alkotó szándékát, kreativitását és kifejező készségét tükrözi. Az általában egyedi, eredeti, a művész személyes stílusa jelenik meg benne, vagy a személyes gondolatai vagy érzelmei jelennek meg benne. Ez lehet szép, megrázó, provokatív, és hát nyilván különböző médiumokat és technikákat alkalmazhatunk egy műalkotás létrehozásához. És akkor nyilván ezek a definíciók amúgy abban is segítenek nekünk, hogy aztán tudjuk értékelni a műalkotásokat, de ugye vannak szempontok, ami alapján értékelünk egy műalkotást, akár, hogy mennyire szép, vagy hogy mondjuk akár mennyiért tudod eladni, vagy mennyit érhet ez a piacon, bár mondjuk ez sokszor nem ilyen készség, vagy ilyen hasonló dolgok alapján határozzuk meg, hanem köbben csak milyen név van egy műalkotásom. De nem akarok ennyire előre szaladni.
Amúgy én majd fogok arról beszélni, hogy miért kerül valami festékpaca a vásznon 20 millió dollárba, és miért valami más meg nem. Úgyhogy úgy érzem, hogy egy kicsit majd abban is lesz a válasz, de egyelőre elfogadom ezt, hogy igazándiból aki ránéz arra a festményre, vagy arra a bármilyen műalkotásra, akkor ő benne válik azzá. De közben meg, hogyha valaki ránéz egy Da Vinci festményre, és azt mondja, hogy ez szar, attól ez nem lesz lefokozva, nem műalkotás.
Hát nekem ez kicsit olyan, most mondjuk ilyen irodalmi szempontot hozva, tudod, amikor azt mondjuk, hogy jaj, a klasszikusok, és attól még lehet szar, hogy klasszikus, de ugyanúgy ott lesz ebben a repertoárban.
Tehát, hogy van egy kánon, igen, ami magába fogadja, és akkor jó,
igen,
oké,
igen.
Ezt elfogadom, akkor tovább léphetünk.
És hogy mi alapján értékelhetünk műalkotásokat, hogy mi alapján lehet egy műalkotás értékét meghatározni, ugye lehet az az egyediség és az eredetisége. Abban a korban, amikor alkották, akkor az nagyon egyedi volt, új technikákat használt. Ez lehet egy fontos szempont, ahogy az előbb említettem, a művész hírneve is lehet egy nagyon fontos szempont, tehát hogy nyilván minél híresebb vagy, annál könnyebben fogod a szart is eladni gyakorlatilag. A műfaj és stílusbeli jelentőség, tehát hogy mi a történelmi kulturális háttere, találtál ki egy új festészeti stílust, vagy nem, vagy milyen állapotban van az a műalkotás akár x év múlva is, milyen, mekkora mérete, milyen anyagot használtál, mekkora rá mondjuk a piaci kereslet, mert ez is, tehát hogy ez is meg tudja határozni egy műalkotás értékét, illetve hogy mondjuk aukciókon milyen árakat ért el egy adott műalkotás egy hasonló kategóriában, mint amit te próbálsz eladni.
Ez is mutatja, hogy mennyire egy kulturális, vagy egy társadalmi konstrukt ez az egész. Ez egyáltalán nem állandó, és egy ilyen, hát egy kicsit szinte elcsépel, de tök jó példa az Van Gogh, hogy amikor ő festett, akkor őt nem tartották egy kimondottan jó festőnek, és szegénységben élt, és azért kutyának nem kellettek a festményei. Most meg mennyire elkeresett, és milyen milliókat ér, és ki van állítva. Időnként csak utólag visszatekintve tudjuk eldönteni, hogy valami korszakalkotó-e, vagy valami új, vagy valami sokkal izgalmasabb és különleges, mint aminek első ránézésre tűnik, mert mondjuk eltér a megszokottól. Én egyébként olvastam egy nagyon jó cikket a Voxon, amit többször is fogok idézni, úgyhogy általában amiről beszélek, az ebből a cikkből van. Be lesz linkelve a show notes-ben, érdemes megnézni. Ez egy 2018-as cikk, szóval azóta volt egy csomó infláció, meg minden, szóval lehet, hogy ez már nem teljesen pontos, de szerintem érdekes, hogy ők mondtak számokat is, és talán egy kicsit segít így a viszonyítási alapot teremteni. Tehát 2018-as és amerikai dolgokról beszélünk, de ők akkor azt írták, hogy a feltörekvő művészeknek a munkáit általában méret és médium alapján árazzák be. Egy nagyobb festménynek az ára az 10 és 15 ezer dollár között van. Ez, hogy feltörekvő művész, ez azt jelenti, hogy már egy galéria már képviseli, és kiállított, és most az első munkái kerülnek eladásra. A vászorra készült műveknek az ára magasabb, mint a papírra készülteké, a papírra készültek ára magasabb, mint a nyomatoké. Ezt az alap 10-15 ezer dollárt, ezt megdobhatja, hogyha a művészt egy jól ismert galéria képviseli, és ugye nagy presztízse van már a kereskedőnek. A kereskedőnek a presztízse akkor is számít, hogyha egy ismeretlen művészről beszélünk, és ez az árakhoz azt is hozzá kell venni, hogy egy durva, körülbelül 50%-os jutalékot vonnak le a galériák az árusítás, vagy az eladás során. Szóval azért nekik is benne van ott a profitjuk rendesen. És azért szerintem ez egy nagy szám, mert ugyanebben a cikkben egyébként azt is olvastam, hogy tök sok törekvés van arra, hogy elérhetőbbé tegyék a művészetet az átlagembereknek is, és hogy azokban a nagy aukciós házakban, ahol egyébként ezeket a dollármilliós ügyleteket megkötik, ott ugyanúgy akár pár száz vagy pár ezer dollártól is már adnak el műalkotásokat. Szóval azért elég nagy lehet a szórás, de az tény, hogy a teljes tárgypiacnak a nagyon nagy százalékát, azok az ilyen 10 millió dollár fölötti nagyon-nagyon drága műtárgy ügyletek teszik ki, amikről majd beszélni fogunk.
Na haragudj, kinek van erre pénze, de honestly, mert hogy én már egy 20 eurós printen is elgondolkozom, hogy na haragudj, ez megéri? 20 euró azért, hogy ott legyen a fürdőszoba falamon? Hát nem tudom.
Tök igazad van, és nyilván egyébként a szupergazdagok veszik meg ezeket, és majd fogok arról is beszélni, hogy vajon miért, csak én itt már sokkal izgatottabb vagyok, hogy meghallgassam a tettolkodat, a rendedet, ami miatt meg cancelolni fognak minket a művészek.
Be kell vallanom, hogy amúgy én nem vagyok nagyon arci-farci, tehát, hogy...
Ja, én sem, ezt most, ajaj.
Tehát, hogy lehet, hogy itt már a 10.-15. percben ezt így későn mondani, hogyha valaki nem tudja, amúgy én szeretek múzeumba járni, tehát vagy mindig azt hiszem, hogy szeretek, valójában én bevallom őszintén, a múzeumi ajándékboltok a kedvenc része a múzeumi túrának, és én ezt most bátran vállalom, és nagyon jól esik felvállalni, és végre kimondani ezt őszintén. Sajnálom.
Confessions.
De szóval az én tettalkom, vagy rendem arra fog szólni, hogy a modern művészet, az sucks, modern art sucks.
Tehát ez a kortárs festőművészet valójában, ami neked?
Én most a festészetre, vagy így a... Igen, ez, erre gondolok főleg. Én mindig megpróbálok, főleg itt Barcelonában amúgy van egy csomó ilyen kortárs, modern festészet, meg ilyen kiállítós múzeum, és még decemberig érvényesem úgy a diákom, úgyhogy én mindig igyekszem megnézni ezeket ingyen, vagy kedvezményesen, és ezért úgy vagyok vele, hogy jó, menjünk, adjunk egy esélyt, és állandóan, amikor adok egy esélyt a modern vagy kortárs kiállításoknak, annyira csalódott vagyok. Nem értem főleg, hogy amúgy mi történik ott. Tehát, hogy tudom, hogy amúgy ez szubjektív, és tényleg minden lehet műalkotás, de hogy nekem az a probléma, amikor valaki már túlzásba viszi azt, hogy modern művészetként kategorizálunk valamit, és mint ahogy mondtad, ilyen rohadt sok pénzért eladjuk. És nem tudom, nekem sokszor személyesen frusztráló az ilyen kiállításokra járni, mert nem tudom, mi a célja a művésznek. Nem értem, hogy mit akar ezzel kifejezni, illetve én egy elég praktikus ember vagyok, szóval, hogyha nincs valaminek célja, mondjuk annó, amikor a portrékat festették, az kb. Ugyanaz volt, mint amikor mi most megörökítünk egy fényképezőgéppel valamit, vagy hogyha esztétikailag nem kielégítő, vagy így pleasing, akkor én egyszerűen azzal nem tudok azonosulni, tehát én azt nem tudom értékelni, és így nem látom az értékét, mint műalkotás. Tudod, az olyanokra gondolok, mint amikor elmész a múzeumba, és látod az ilyen krikszkrakszokat, és akkor igen, az 5 éves unokaöcsém csinál ilyet a vacsorájával, vagy amikor ugyanilyen képekhez ilyen rohadt deep captionokat ír ki, mint amiket anno a 2015-ben a Facebook profilképeid aláírtál, vagy a Tumblr korszakodban. És akkor ott van egy ilyen piros háromszög, egy fehér vászon.
Tudom, mit kapsz tőlem karácsonyra. Csinálok neked egy ilyen műalkotást.
De figyelj, a te neveddel én bármit kirakok, Esztor.
Köszi. Akár egy banánt is.
Pont arra akartam rátérni, hogy nem tudom, ismered-e, Eszter, vagy kedves hallgatók, a hírhet banán műalkotás esetét, ami egy 2019-es eset, majd kirakjuk amúgy szerintem posztba vagy sztoriba mindenképpen meg, nyilván linkelünk mindent a show notes-ban. Egy művészeti galériában ragasztották ezt a falhoz, és a műnek az volt a címe, hogy Comedian, és Maurizio Cattelan, elnézést, ha rosszul mondom ki a nevét, alkotta, aki amúgy a fényes arany WC szobráról is ismert.
Én ahová, az, nem tudom, emlékszel, de ahová az egyetemen jártunk bulizni, ott is volt egy literes WC, azt azonban még se álltuk körbenézegetni, az más.
Igen, és nem is lett eladva 120 ezer dollárért valószínűleg, mint, nem úgy, mint ez a banán. Röviddel ezután eladásra került ez a műalkotás. Performance művész David Datuna felvett egy videót magáról, ahogy amúgy leszedi a banánt a falról, és megeszi, ami szerintem azért volt tök szórakoztató, mert ugye ez nem az ő alkotása, de hogy egy ilyen tiltakozás fejezett ki a jelenlegi művészeti normák ellen, hogy nem csak azzal van a probléma, hogyha valaki ilyet csinál, mert amúgy ez a csávó, ez a Cattelana, amúgy egy nagyon ilyen hiperrealisztikus műalkotásokat csinál, és amúgy van, ami elég jó, de hogy ez már ilyen nagyon túlzás volt, és eladni ennyi pénzért, amit mondjuk családok, akár nem tudom, évek vagy évtizedek alatt nem szednek össze, azért az egy vicc szerintem. Tehát, hogy az nálam is kiakasztja a mérleget, hogy így mondjam.
De nem értem, ő most tényleg csak a falra ragaszt, de...
De konkrétan ott volt egy banán, és így át volt egy ilyen sima duct tape-pel.
De hogy ne haragudj, de egy banán az elrohadt. Tehát, hogy
figyelj, van egy jó példám. Most, hogy Marcit említsem, volt valami konferencián, vagy valami ilyen, mindegy, tudományos találkozó valami. És mondta, hogy ahol voltak, volt egy ilyen kis kiállítás, ahol egy ilyen gránit tömbön, az volt a műalkotás, hogy volt egy gránit tömb, és volt benne egy saláta levél. És hogy ezt a saláta levelet amúgy két hetente cserélni kellett, mert ugye megrohadt. De hogy ez az ilyen a természet szimbolizálása meg a... Tehát, hogy erről szólt. És valakinek ez a munkája, hogy két hetente kicseréli a rohadó saláta levelet. És hogyha a 14. napon mész és nézed meg a műalkotást, hát akkor az már ugye elég csmúnya. Esetleg kukacok is vannak benne, nem tudom.
De én csak azt nem értem, hogy meg, jó, oké, megveszed, de mit csinálsz vele? Hogy kirakod a falra otthon, és amikor elrohad, akkor lecsik, elmész az Aldiba, és veszel egy másik banánt, és kirakod a helyére?
De hogy miért veszed meg ezt 120 ezer dollárért?
Nem, na, szóval, hogy az van, hogy nekem az a bajom a modern művészettel, ezzel a krikszkrakszossal, amit te is mondasz, hogy én úgy érzem, hogy nem vagyok benne az in-joke-ban, hogy valaki érti, és hogy én túl hülye vagyok, hogy megértsem. Nagyon frusztrál, hogy látom, hogy emberek ájuldoznak előtte, meg cikkeznek róla, meg nem tudom, és úgy érzem, hogy de basszus, én is egy intelligens, értelmes ember vagyok, lehet, hogy nincsen képzőművészeti képzettségem, de valaki csak el tudná magyarázni, és nem tudja. Láttam olyat, amiről egyébként utána olvastam, és elmagyarázták, és akkor elkezdtem kapizsgálni, hogy mi van, de van egy csomó, ami, mint ez is, hogyha az alkotó ette volna meg a banánt, akkor mint performance, értem. Vagy amikor a Banksynek eladták a művét, az eladás után bekapcsolt a keret, és ledarálta, azt így értem, hogy ez egy tiltakozás, meg az egy performance, meg egy üzenet. De így a banán önmagában ezt nem értem. Nyilván senki nem szereti hülyének érezni magát, és nem tudom, hogy én vagyok, meg mi vagyunk-e a hülyék, vagy ez az egész egy átverés, és senki nem akarja bevallani, hogy nem érti.
Ahogy mondtuk, szubjektív nagyon ez a téma, tehát, hogy biztos van, akinek nem tudom, ezt tetszik, csak én nem tudom felfogni, hogy miért. Igazából engem csak azért frusztrál, mert egyszerűen nem értem, hogy milyen értéket ad ez nekem.
Egyébként szerintem ez nem minden modern, minden modern műalkotásra igaz, mert szerintem a művészetnek az is a dolga, hogy kérdéseket inspiráljon benned, és tényleg, hogyha az a kérdés, hogy ez mi a fasz, akkor az is egy kérdés, de... Szóval azt nem van egy része, amit tök oké, és csak azért frusztrál, hogy nem értem, mert egyébként nem is tanítják ezt meg nekünk, hogy hogyan kéne egy műalkotást értelmezni. Itt is, mint nagyon sok más területen lenne helye, így akár a gyerekeknek az oktatásának, vagy így a nevelésnek. Meg van egy része, ami szerintem abszolút ilyen money grab. Ez a hogyan tudok minden jobban megbotránkoztatni az embereket. De ha valaki tényleg imádja ezt a modern művészetet, és szeretné elmagyarázni nekünk, akkor abszolút én tök nyitottan állok e felé, meg nem akarom, hogy ilyen boomernek hangozzon. Hogy jaj, a hülye felrakta.
Ezt nem kell megvédeni magunkat, boomernek hangzunk. It's okay, tudom, embrace it.
Tudom, hogy boomer, mert most pont olvastam ezt a cikket, hogy nem tudom, melyik ilyen kormánypárti újságíró sorra járja a modern ilyen színházi előadásokat, hogy utána ilyen boomerkedjen róla, hogy ez mekkora hülyeség, meg vókság, és én nem ezt akarom csinálni. Na jó, de akkor, ha már hinteltem rá, hogy én erről majd fogok beszélni, meg egy kicsit, mert te is felvezetted, akkor én egy kicsit annak próbáltam utána nézni, hogy mégis miért ilyen drága egy műalkotás, meg ez hogy van, hogy nem tudom, tényleg ilyen 70 milliós, dollármilliós aukciókról hallunk. És hát a rövid válasz arra, hogy miért ilyen drága egy műalkotás, az, hogy a legtöbb egyébként rohadtul nem ilyen drága. Csak nyilván, ami igen, az üti meg azt a szintet, hogy beszélnek, meg cikkezenek róla. Van néhány olyan híres művész, mint ez a Katalán, akit te is mondtál, akinek a munkái tényleg milliárdokért mennek el, gazdagok és híresek, de tehát a legtöbb az soha nem lesz az. Egyébként elég sok ilyen exkluzivitáson alapuló munkánál így van, tehát hogy nagyon sokan szeretnek zenélni, de nagyon kevés lesz az, aki a zenélésből meg tud élni, és ez is hasonló terep, de azért is, mert egyébként egy csomó elitizmus van ebben. Például ahhoz, hogy bárki megvegye a munkádat, általában az kell, hogy reprezentáljon egy galéria. A galériák pedig nagyon sokszor a művészeti egyetemeknek a végzőseinek az ilyen diploma munkáit, meg bemutatóit járják, és onnan ott fedezik fel a friss tehetségeket. Na de hát ott kezdődik, hogy egy MFA, ami a képzőművészeti mesterdiploma, a Master of Fine Arts, az ugye ez alapján, a modell alapján az ilyen első belépési pont, hogy ezt elvégzed, és akkor a végén van egy bemutatód, és ott majd felfedeznek. De ezek a képzések hát fizetősek általában, főleg, hogyha nem Magyarországról beszélünk, hanem mondjuk tényleg egy amerikai oktatási rendszerben, és egyáltalán nem olcsó. A 2014, tudom, nem a legfrissebb adat, akkor a 10 ilyen legbefolyásosabbnak számító MFA programnak a tandíja átlagosan évi 38 ezer dollár volt. De egy művészeti hallgatónak körülbelül 100 ezer dollárt kellett költeni a diplomájának a befejezésére. Tudjuk, hogy milyen az amerikai tandíjnak a helyzete, ez így van egyébként más szakmákban is, csak itt még ott van az is, hogy ki tudja, hogy valaha befutsz-e a művészeteddel. Igen, most már a galériavezetők elkezdtek más helyeken is toborozni, meg más helyeken is keresni tehetségeket, de még mindig egyáltalán nem divers a művészeti világ. Szintén 2014-es adatok szerint a műalkotásai eladásából élő művészeknek a 77,6%-a, a képzőművészeti iskolát elvégzőknek pedig 80%-a fehér volt. Ahogy már erről utaltam is, a legtöbb művész az sosem ad el ilyen több millió dollárért alkotást, sőt, csak az összes műveit értékesítő művésznek 0,2%-a ad el valaha valamit több mint 10 millió dollárért. Mégis van egy 60 milliárd dolláros műtárgyértékesítési piac, aminek a harmadát ezek a 10 millió dollárnál nagyobb ügyletek teszik ki. Tehát ez röviden és tömören azt jelenti, hogy ez ilyen winner takes all. Aki befut, az nagyon befut. És hogy az ő munkáik miért ilyen orbitálisan drágák, rátérek a lényegre. Körülbelül azért, mert a piaci szereplők mind úgy gondolják, hogy ilyen drágának kell lenniük. Rohadtul nincsen a mögött semmi kézzel fogható, mert amikor, nem tudom, veszel egy kiló kenyeret, akkor igen, az is most már sokkal drágább, mint egy évvel ezelőtt volt, de azt egyrészt szükséged van rá, mert különben éhenhalnál, másrészt meg tudod, hogy igen, de a pék mennyit dolgozik vele, és drágább lett neki is a liszt, meg drágább lett az élesztő, meg nem tudom. Tehát, hogy ennek vannak folyamatok mögötte, ami valamilyen szinten indokolja. A festményeknek például az árképzése, az sokkal ilyen kézzel foghatatlanabb dolgokon alapul.
Nyilván gondolom, hogyha beleszámítod mondjuk az időt, meg az anyagot, azt így valamennyire fel lehet számolni.
Nem csak az számít időbe, hogy ő mennyi ideig firkált a dolgot, ott nyilván általában ezek mögött van egy koncepció, aha, akkor is, hogyha mi nem értjük.
A kreatív vagy munka, úgy érted?
Mm. Igen, a kreatív munka, az ötletelés, hogy eljusson odáig, hogy krikszkrakszoljon, ugye szokták mondani, hogy akkor lehet így megszegni a szabályokat, hogyha ismerjük őket. Általában egyébként azok, akik krikszkrakszolnak, ők egyébként nagyon szépen tudnak rajzolni, mert ugyanúgy megtanulták, csak utána nem így fejezik ki magukat. Szóval legyünk jó fejek, jó indulatúak, ott van mögötte a tudás, meg a tapasztalat, de aki már ezek a sok milliós kategória, ott azért már nem tudod indokolni, hogy már nem évtizedeket töltenek ezzel, nem évtizedek, amíg kiválasztod a tökéletes banánt, amit felragasztasz a falra, az már megfoghatatlanabb ok miatt van. És ez az ok, ez az, hogy ez az egész művészeti piac egy nagy ilyen konszenzuson egyetértésen alapuló marketing gépezet valójában. Szóval mindenki, a vevők, a műgyűjtők ilyen minőségjelzőket figyelnek, mindenki azt figyeli, hogy milyen jelek mutatnak arra, hogy egy műalkotás értékes, például mit mondanak híres kurátorok, hol állítják ki ezeket a munkákat, vásárol-e ettől az alkotótól egy befolyásos gyűjtő. Ilyen dolgok vannak, és mivel mindenki ugyanezt nézi, és ugyanezeken a jelek alapján próbálja eldönteni, hogy ki lesz sikeres, egy idő után egyszerűen egy egyetértés alakul ki ezek között az emberek között. Tehát akiknek dollármilliókért adják el a munkáját, az azért van, mert a művészeti világ egyetért abban, hogy ezekért a művekért dollármilliókat kell fizetni.
Hát gondolom, azért ez is közre játszik, hogy te jókor voltál jó helyen azért valamennyire.
Szerintem abszolút, igen.
Tehát, hogy mázli...
Meg kit ismersz.
Azért, igen, persze, tehát, hogy itt network, azért a networkinged is nagyon benne van. Ami egy kicsit szomorúvá teszi, mert most szerintem, oké, nyilván biztos vannak olyan művek, amik tényleg megérnek 10 millió dollárokat, de közben meg a többiek, akik ugyanannyit dolgoznak, ugyanannyit tanultak, csak nem ismernek mondjuk annyi embert, meg így annyira, tehát hogy annyira nagy a gap a kettő között.
Szóval ez az egész egy, hát nem biztos, hogy buborék, mert úgy ki nagyon nem pukkadt még, de ez egy egyetértés igazából emberek között. Holnap mindenki azt mondaná, hogy ez a hülye banán nem ér 120 ezer dollárt, akkor az nem fog annyit érni. Na de ami valóban lufi, az az NFT művészet. Hát annyira nem akarok ebbe belemenni, mert az NFT alapja a blockchain, és Nem fogom még egyszer.
Emlékszünk, hogy ez hogy sült el a kriptós epizódunknál.
Nem fogom még egyszer megpróbálni elmagyarázni a blockchaint. Hogyha valaki akarja hallani, hogy elmagyarázom a blockchaint, az meghallgathatja a kriptovalutás adásunkat. Azóta sem értem a blockchaint, csak úgy mondom. De a lényeg, hogy ezek az NFT-k, na ennél megint azt érzem, hogy én vagyok a hülye, vagy mindenki más is. Ez egy digitális kép, lehet egy fotó, lehet egy a legelső tweet, amit valaki raktak, abból is készítettek egy NFT-t, non-fungible tokennek a rövidítése, de lehet egy digitális műalkotásból is NFT-t csinálni, és ezt adják, veszik igazándiból. És amit megveszel, az nem maga a kép, hiszen bárki csinált róla egy képernyőfotót, érted, vagy jobb klik és képmentése másként, azt nem tudod megállítani. Az NFT az valójában egy ilyen az eredetiségét és a tulajdonjogát hitelesíti, hogy igazából mintha egy számlát vennél, hogy igen, ez a tied. Ami egy hatalmas buborék volt az elmúlt időben, most már azért már több hónapja kipukkadt, és akkor nem tudom, cikkeztek is erről, hogy Justin Bieber is vett valami NFT-t, nem tudom hány millióért, és most már meg kb. Semmit nem ér. Egy csomó csaló egyébként erre ráugrott, és csináltak NFT-ket, és egymással adták, vették, és így felvitték az árát, hogy másnak úgy tűnjön, mintha ez valami értékes dolog lenne. Szóval ez egy nagyon nagy scam volt. De a lényeg az, hogy egyébként a Christie's nevű, tök nagy hírű művészeti aukciós ház is értékesített egy NFT-t. Mike Winkelmann, vagyis művész nevén Beeple-nek, az Everyday the First 5000 Days elnevezésű digitális mű alkotásának az NFT-jét lehetett megvenni a Christie's-ben, vagy a Christie's aukcióján keresztül, és 69,3 millió dollárért kelt el 2021-ben. Egy olyan digitális műalkotás, amit bárki le tud tölteni, ki tud nyomtatni és kirakni a falára. Nem biztos, hogy ez legális lesz, de megteheti. És te birtoklod, hogy az a tied. A blockchainen ott van a neved, hogy ez a tied. Legyek én a boomer, hogy én ezt nem értem, de ezt én nem értem. Szóval igen, ez inkább lufi. A másik, és ez egyébként már ki is pukadt, most azt nem tudom, hogy ez a műalkotás most mennyit, vagy ez az NFT most mennyit ér, de egy csomó ilyen felhypolt NFT elvesztette az értékét. A banánt nem tudom, hogy tovább lehet-e adni, de hogyha valaki, nem tudom, sok millióért megvette egy, nem tudom, egy Van Gogh, vagy egy bármilyen ilyen klasszikus festmény, az valószínűleg tartja az értékét, ha nem növekszik az értéke.
Ez a solve the world hunger. nem. Kifizetek inkább nem tudom, hogy hány millió dollárt egy digitális receipt-ért. De még mielőtt elmennék nagyon a gazdagok utálására, de az NFT-hez kapcsolódik a mesterséges intelligencia és az által készített művészet, vagy műalkotások, mert most így az utóbbi időben az is egy elég felkapott dolog lett, hogy AI-jal már nagyon könnyen lehet elég jó műalkotásokat is csinálni. Ugye ez is lehet a digitális műalkotás bármelyik formája, lehet ugye kép, szöveg, hang, videó, most már amúgy dalokat is lehet létrehozni mesterséges intelligenciával. Oké, van valamennyi nyilván emberi hozzátétele is a mesterséges intelligencia által készített műalkotásokhoz, hiszen mondjuk ilyen adatok hozzáadásával, mondjuk képekkel, festményekről, vagy fényképekről, vagy nyomtatott hirdetésekről, tök mindegy, vagy filmrészletekről is tréneled, vagy így úgymond tanítod a mesterséges intelligenciát, hogy átvegye ezeket, megtanulja, és akkor egy idő után tud neked csinálni egy kutyát, hogyha van elég adata a kutyára. Viszont ugye nagyon sok a vita arról, hogy akkor most ez a mesterséges intelligencia helyettesíteni fogja a valódi művészeket, hogy lehetséges-e egyáltalán. Én most így kicsit viszont nem vagyok annyira boomer ezen a téren. Az álláspontom, hogy x évvel ezelőtt ugye a festők visszariadtak a kamera létrehozásától, meg a használatáról, és azt mondták, hogy úristen, ez majd elustítja a művészeket, meg hogy nem kell hozzá semmilyen képesség, meg blablabla, bla, bla, amit tudjuk, hogy amúgy nem így van. Aztán ugye jöttek a digitális szerkesztőeszközök, a számítógépes tervezőprogramok, mondjuk Photoshop, meg ilyenek, ami szintén ilyen hasonló vitákat hoztak ki az emberekből. Én azt gondolom, hogy a mesterséges intelligencia annak ellenére, hogy csinált nagyon-nagyon jó művészeket, még nem teljesen emberi. Tehát, hogy nincs meg benne az a Mert amikor csinálsz egy műalkotást, akkor sokszor a saját utadat, meg a saját művész, vagy gondolataidat, meg érzelmeidet is belerakod, és ez szerintem azért, ha jól csinálod, látszik. Viszont egy mesterséges intelligencia által készített műalkotáson jobban érződik, hogy azért ez kicsit copy-paste. Ami probléma lehet viszont, az az, hogy ugye egy csomó képet, nem tudom, a Google-ból, vagy Pinterestről, vagy akár emberekről készült fotókat, ugye sokan nem konszentálnak hozzá, meg van egy csomó olyan festő, aki nem biztos, hogy szeretné, hogy te az ő festményeit használd fel. Nincs konszent, és nyilván, hogyha mondjuk ellopsz valamit, úgymond, vagy copy-paste-elsz valamit, vagy nagyon hasonlít az AI által készített műalkotás egy eredetihez, ugye akkor még nincs elég legális procedúránk erre, hiszen annyira új dolog, hogy nem tudjuk, hogy kéne ezt kezelni. Tehát, hogy nem is nagyon tudsz ellene mit csinálni, viszont bárki felhasználhatja ezeket a képeket. A másik, ami amúgy nem feltétlenül művészeti téma, csak így be akartam hozni gondolatként, hogy nem tudom, ezt látod de mostanában TikTokon, hogy amúgy egy csomó ilyen sztereotipikus és szexualizált ábrázolásos képet is kihozhat az AI, vagy mondjuk durvábbakat is láttam, hogy valakiről csinált ilyen pornográf tartalmat egy kép alapján. Ez majd lehet, lesz egy külön téma, de hogy azért ilyen veszélyei lehetnek. De összességében amúgy úgy gondolom, hogy a művészet terén szerintem ez egy ugyanolyan eszköz lehet, mint mondjuk a Photoshop, vagy annó a kamerák. Szerintem nyitottnak kell erre lennünk, és haladnunk el a korral.
Első, ami eszembe jut, hogy engem ez ilyen mém, tehát ez ilyen textpost szintű filozófia, úgyhogy előre is bocsi, de hogy engem ez tök bánt, hogy itt van a mesterséges intelligencia, és ahelyett, hogy megcsinálna helyettünk a nem szeretem munkákat, és kiváltaná az emberi munkát, hogy mi alkothassunk, és festhessünk, és csinálhassunk, ahelyett mi dolgozunk, meg emberek dolgoznak gyárakban, meg nem tudom, sütik a hamburgereket, és a mesterséges intelligencia készíti a művészetet.
Uh-huh. Értem. Hát, ugye bejöhet az is, hogy ha mesterséges intelligencia által készített az dolog, az vajon számít-e műalkotásnak, vagy művészetnek, mert ugye általában azt mondjuk, hogy ez ember által készített.
Hogy szerintem itt azon is múlik, hogy mi a cél, mert hogyha valaki tényleg azt mondja, hogy én nem tudok rajzolni, de itt van bennem ez az érzelem, amit ki akarok fejezni, és látom a lelki szemeim előtt, hogy mit akarok kifejezni, és beírja egy Midjourney-be, hát lelke rajta, nem bánom, szívesen meg is nézem, meg írja le, hogy mit gondolt, és miért ezt akarta megmutatni, és akkor tényleg egy eszköz. Viszont jön megint a kapitalizmus. Azért aztól nem tekinthetünk el, hogy egy nagyon kapitalista világban élünk, ahol minden a pénz, és én látom magam előtt, hogy ezt is arra fogják emberek használni. Hát már itt az NFT kapcsán is voltak ilyen videók, hogy szerez passzív bevételt, a Midjourney-be berakod ezt a promptot, kiad egy képet, azt feltöltöd, csinálsz belőle NFT-t, az dől a lé. Látom magam előtt, hogy arra fogják használni a mesterséges intelligenciát is, hogy mondjuk az emberi munkaerőt kiváltsák. És nagyon könnyű vele visszaélni, mert annyira... Tényleg nagyon okos. Én is használtam már ChatGPT-t, meg van, hogy megkérdezek tőle dolgokat, mert tudja könnyíteni a munkámat, nem csinálja meg helyettem. A másik gondolatom meg, hogy én amivel ezzel mostanában találkoztam, mert most tök sok fanfictiont olvasok, és így a fandom közösségekben is ez egy téma. Aki olvas ilyeneket, az tudja, hogy az interneten van egy csomó olyan fanfiction, amit valaki elkezdett írni, ezt mindenki önszorgalomból, szeretetből tök ingyen írja és teszi fel a netre, és hát egy csomó olyan történet van, ami mondjuk, nem tudom, néhány fejezet után abba hagyták, vagy félbehagyta a sztorit a szerző. És hogy tök nagy botrány volt, hogy néhány fan elkezdte ezeket a félbehagyott fanfictionokat berakni ChatGPT-be, hogy írd meg a végét. Vagy írd át úgy, hogy ez meg ez történjen. És így kb. Teljesen a szerzőnek a beleegyezése nélkül így kiforgatták ezeket az alkotásokat. Nem tudom igazából megfogalmazni, hogy miért zavar, hiszen senki nem keresett vele pénzt, de csak úgy érzem, hogy ellentétes az egésznek a céljával. Meg az értékével, és ilyen érzésem van arra is, hogy AI art, hogy persze ott van a jogi kérdés, hogy amiből tanul, és aminek a stílusát másolja, az egy copyright kérdés, tehát ez egy szerzőjogi kérdés, és egyébként könyvíróknak már vannak is ilyen pereik folyamatban a ChatGPT-vel. A másik része meg, hogy miért akarják megnézni egy műalkotást, amit egy gép csinált?
Most volt is erről nem is olyan rég egy vita, hogy valamilyen versenyt egy AI generált alkotás nyert. Nem csalt az alkotó, tehát hogy szabályozás alapján teljesen valid. Nem tudom, én úgy vagyok vele, hogy valójában nekem ez még olyan szinten emberi, hogy ami alapján csinálja ezeket az alkotásokat, azt mi kérjük meg rá? Tehát, hogy ilyen szinten benne van az emberi mód. Nyilván értem a te álláspontodat is, meg én is mondtam az elején, hogy azért nagyon sok probléma lehet, főleg így a consent meg a legális dolgok terén, de hát nyilván mindent ki lehet használni. Tehát, hogy most bármivel előjössz, szerintem nem tudsz a világon egy olyan dolgot mondani, amit nem lehetne negatívra fordítani, vagy rossz dologra használni, vagy felhasználni valami olyanra, ami egy társadalmi csoportnak ne lenne katasztrofális következménye.
Jó, igazad van, meg amúgy nem akarok itt ilyen luddita lenni, meg gépromboló, csak egy kicsit még nem tudom ezt hova tenni. Nem fogok senkit meglepni azzal, hogy a szupergazdagok veszik ezeket. Tehát az ilyen top leggazdagabb emberekről beszélünk, amikor van egy ilyen problémája az emberiségnek a kapitalizmus alatt, hogy ha arról beszélünk, hogy adóztassuk meg a gazdagokat, akkor mindenki arra gondol, hogy jaj, de most kaptam fizuemelést a multinál, és mi is két autót tartunk fenn, akkor majd az egyiket vissza kell adni. Nem erről van szó, az olyan gazdagokról van szó, akit el se tudod képzelni, hogy milyen gazdag, attól, hogy van esetleg egy, nem tudom, gyűjtögetsz a nyaralódra, azzal már valóban top százalékban vagy Magyarországon, de nem erről, nem rólad beszélünk. Tehát az ilyen botrányosan szupergazdag emberek veszik ezeket. Miért? Lehet az is, hogy presztízs kérdés, és ez egy ilyen wealth signaling, hogy akarják mutatni, hogy milyen gazdagok. Lehet ez egy olyan luxus kiadás, mint mondjuk egy milliós kézitáska. El tudom képzelni valakinek egy ilyen társadalmi felelősségvállalás, hogy a művészetekre áldoz, és ilyen mecénásként költ műalkotásokra. Az szerintem a gyakoribb és az elhihetőbb válasz az, hogy ez egy kőkemény biznisz döntés, és befektetési célból vásárolnak nagyon sok műtárgyat, abban bízva, hogy ez idővel keresettebb és értékesebbé fog válni, és majd nagyobb áron tudnak túladni rajta, vagy pedig, hogy egyszerűen egy jó értékőrző formája, hogy tartsák a pénzüket, ha nem cégekben és ingatlanokban és a tőzsdén, és még ennél is jobban diverzifikálni akarják a portfólióikat ezek az emberek, akkor a műtárgyakban is lehet tartani pénz. És találtam ismét ebben a fantasztikus Vox cikkben volt egy példa is, egy történelmi példa. Robert Scull-nak, lehet, hogy mesélj kell kimondani, így neveztek egy New York-i taxis mágnást és műgyűjtőt, aki 1973-ban ő maga egy ilyen magán aukción elárverezte a kiterjedt gyűjteményének egyes darabjait. Itt volt először az, hogy néhány műalkotást annak a sokszorosáért adott el, mint amiért annó évekkel ezelőtt megvásárolta őket. A példa, az egyik példa, amit felhozott a cikk, az egy Robert Rauschenbergnek a festménye volt, amit $900 vett eredetileg Scull 1958-ban, majd $85,000 adott el ezen az árverésen. És a festőművész az ott volt az árverésen, és ott dühöngött, hogy ez hogy lehet, hiszen ő ebből ugye semmit nem látott érthető módon. Ez a 73-as árverés egy olyan szempontból volt egy ilyen sorsdöntő pillanat, hogy egy csomóan akkor döbbentek rá, hogy hát basszus, műalkotásokkal lehet ugyanúgy pénzt szerezni, mint részvényekkel, hogy megveszed olcsón és eladod drágán. Most viszont nagyon sokan vesznek már műalkotásokat ilyen spekulációs céllal, ugyanúgy, mint egy részvényt, hogy bíznak abban, hogy az idővel majd felmegy az áruk. És egyébként erre volt is példa a 2008-as válság során egy csomó műgyűjtő, akinek éppen nem szorult a hurok a nyaka körül, arcátlanul olcsón tudott felvásárolni megszorult ismerőseiktől műalkotásokat, amiken túl akartak adni, hogy egy kis pénzhez jussanak. És van például egy milliárdos üzletember, Michel Riaz, és felesége Emily, akik ilyen magán gyűjteményük van, és 2009-ben mintegy 50 alkotással bővítették ezt a gyűjteményt, amiket abszurd alacsony áron vásároltak be meg a Bloombergnek a 2016-os cikke alapján. A műtárgyakban tök sokszor pénzt tárolnak az emberek, erről szól az egész, és ami a legdurvább benne, hogy ezek sokszor nincsenek is kirakva, bemutatva egy magán gyűjteményben, vagy kirakva a falra, egy csomó műalkotás be van dobozolva és klimatizált raktárakba pihen, úgynevezett szabad kikötőkben, mert hogyha ott tartják őket, akkor mentesülnek a forgalmi, tehát a sales tax, azt hiszem, hogy ez a forgalmi adófizetéstől mentesen tudják ott tartani, és a raktáraknak a falain belül adni-venni ezeket a műalkotásokat a szupergazdagok. Úgyhogy abszolút ez hát nem azt akarom mondani, hogy adócsalás, de mindenféle adókedvezménynek a megszerzése is közre játszik a műtárgyaknak az adásvételében.
Tehát csak a pénzről szól. Tehát, hogy semmilyen művészeti ért, tehát, hogy semmi érték, semmi szépség, esztétika, íze, pénz, kőkemény biznisz, ahogy mondtad.
Megdöbbentő zárása lesz a dolognak, vagy számomra egy megdöbbentő dolog volt, az, hogy egyébként egy nagyon prózai ok a műtárgyvásárlásra, az, hogy Amerikában például adókedvezményt szerezhetnek vele a cégek. Hogyha egy cég adományozik, akkor azt az összeget, azt leírhatja az adójából. Tegyük fel, megveszel egy 1 millió dolláros festményt, kivársz egy kicsit, kilő a művész, felmegy az ára, most már 10 milliót ér a festményed, eladományozod ezt a festményt egy múzeumnak, és 10 millió dollárt levonhatsz az adódból, mert annyit ér. Tehát konkrétan 1 millióért vettél 9 millió spórolást adóból. Nagy játék ez, nagy mutyizás. És megpróbáltam utána nézni, hogy milyen helyzet Magyarországon, de Magyarországon minden ilyen adóügynek olyan bonyolult nyelvezete van, hogy az én agyam nem fogadja be. De az tény, hogy Magyarországon is, hogyha a cégek adományoznak pénzben, akkor azzal lehet csökkenteni az adóalapjukat. Nem tudom, hogy mi a helyzet a tárgyi adományoknál. Nem tudom, hogy ezt meg lehet-e játszani itthon. Ha valaki esetleg könyvelő, akkor mesélj el nekünk.
Köszönjük, hogy ma is minket hallgattál.
Ha tetszett ez az adás, értékelj minket 5 csillaggal, és ne felejts el feliratkozni Spotify-on, Apple Podcast-en, vagy ahol most hallgatsz.
Kövess minket Instagramon, ahol Nem Azért Podcast néven találsz minket, vagy tudj meg rólunk többet a nemazértpodcast.com oldalon.
Két hét múlva találkozunk.
Sziasztok!